Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mennyei édes atyánk, imádkozunk hozzád, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Úgy vagyunk éppen előtted, mint ahogy az imént énekeltük. Nem tudjuk azt mondani, hogy tekints ránk, mert íme mi már mennyit bűnhődtünk a mi vétkeink miatt, hogy mi mennyi rosszat elhordoztunk, csak egyet tudunk kérni tőled, tekints a te fiadra, Krisztusra. Az ő nevében jövünk eléd, és könyörgünk, hogy légy hozzánk irgalmas. Urunk, látjuk azt, hogy ezen a napon is sok olyan dolog történt, amikre nem vagyunk büszkék, amiket szégyellünk, még saját magunk előtt is. Voltunk türelmetlenek, voltunk talán indulatosak, és ki tudja még hány ennél rosszabbat is tettünk. És Urunk, mi azt tudjuk jól, hogy Te nem csak úgy ítélsz, mint az emberek, Te a szívünket, a gondolatainkat is látod. Azt is, amikor mi összeszorítottuk a fogunkat, amikor nyeltünk egyet, de a szívünkben ott volt a gonoszság. Kérünk téged, Urunk, hogy mindezeket te bocsásd meg, és légy hozzánk irgalmas. És Urunk, egyrészt bánt bennünket, hogy újra és újra vétkezünk, másrészt pedig ott van előttünk a tökéletességnek a mércéje, Krisztus, és vágyunk arra, hogy mi is hozzá hasonlóan éljünk. Szeretnénk, Urunk, türelmesek lenni egymáshoz, békében élni a másikkal. Szeretnénk minél inkább szeretni önmagunkat és másokat. Vágyunk arra, hogy a jóság, a békesség töltse be a szívünket. Urunk, tudjuk, hogy ez az ideális világ majd csak a mennyek dicsőségében jön el, de imádkozunk azért, hogy a te lelked által mégis minél inkább ragyogtasd fel előttünk Krisztust, hogy ő benne, ő általa lehessen minél inkább megközelítenünk ezt a vágyott állapotot. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így vedd el vétkeinknek terhét, és így újítsd meg ma is kegyelmedet rajtunk az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, a most már tényleg nagyon jól ismert igeszakaszt olvasom, az Efézusi levélből, a 4. fejezetből. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. És újra kiemelem ezt a két igeverset, a 11. és 12. verseket. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Kedves testvérek, az efézusi gyülekezethez írt levél alapján beszélünk a gyülekezeti tisztségek fontosságáról és jellemzőiről a bűnbánati hét néhány alkalmán. Hétfőn a prófétáról volt szó, és gyorsan át is léptük az apostolokat, mert akkor megbeszéltük, hogy apostolok ma nincsenek. Csak azok lehettek apostolok, akik szemtanúi voltak Jézus földi életének, és akiket maga az Úr Jézus hívott el erre a szolgálatra. Így átléptünk a prófétákra, és meg kellett állapítanunk, hogy bizony a prófétaság az nem mondhatjuk, hogy kihalt, egy megszűnt dolog, de az biztos, hogy mérhetetlenül kevesebb, iszonyatosan kevés próféta létezik ma, egész egyszerűen azért, mert nincs rá szükség. A pünkösd volt a választóvonal, amikor Isten kitöltötte az ő szent lelkét, és onnantól kezdve mindenki kapcsolatban lehet az Istennel. Ahogyan azt példaként is mondtam, ha egy fedél alatt él a család, akkor a férj és a feleség normális esetben nem a gyerekeken keresztül kommunikál. Vagy nem szólunk át a szomszédba, hogy gyere már át Pista, mondd meg a feleségemnek, hogy. Hanem közvetlenül beszélgetünk. És ugyanez a csoda történt meg a pünkösd után, a Szentlélek kitöltetése által, hogy Isten képes sétett bennünket arra, hogy velünk beszélgethessen. Szól hozzánk az igén keresztül elsősorban, aztán ige hirdetésen át, egy másik testvéren át, elképzelhető, hogy ad valamilyen kijelentést álmon keresztül, vagy egy másik testvér által. A próféta feladata az, hogy elmondja, hogy egy bizonyos helyzetben, kérdésben mi Isten akarata. A gyülekezet életében is sok döntést kell meghozni. Renováljunk vagy nem? Indítsunk-e valamilyen missziót, vagy nem? A nagy erdélyi gyülekezet, ezt azért mondom, mert ott voltunk már kiránduláson, legalábbis a presbitériummal, illetve az ottani lelkipásztor volt nálunk is előadást tartani, tehát valamelyest ismerjük. Ők például hosszas tervezgetés után, keresve, kérve Isten akaratát, vezetését úgy döntöttek, hogy egy új missziói egyházközséget szerveznek most már. Aztán egy másik gyülekezetet is ismerek, ahol pedig panelmissziót szerettek volna elindítani, és megtettek minden lépést, úgy gondolták, hogy ezt Isten akarja, és aztán kiderült, hogy nem. Úgyhogy van, amikor az ember tervez, és aztán Isten azt mondja, hogy ez nagyon jó, örömmel áldom meg, és van, amikor azt mondja, hogy hiába tűnik nektek ez nagyon jónak, én most nem ezt akarom csinálni. És ti hiába fogtok arra menni, áldás azon nem lesz, csak elpocsékoljátok az erőt, az energiát. Na, ilyenkor nagyon fontos, hogy legyen úgymond prófétai kijelentés, de ezt Isten meg tudja adni, ahogy mondtam is, lelke által, gyülekezet lelkipásztorának, presbitereknek, a közösségnek együtt egészében is. Nem feltétlenül szükséges, hogy legyen egy próféta, aki ezt megmondja, de nem zárjuk ki ennek lehetőségét. Ma az evangélista kerül elénk. Mit jelent ez a tisztség a gyülekezet életében? Hát ez úgy tűnik, mintha erről nem kellene beszélni, ez olyan magától értetődő, és nem is mondom, hogy olyan borzasztóan nagy dolgokat fogunk hallani, de azért jó ezeket mindig az alapvető dolgokat is átgondolni. Az evangélium szó eredeti jelentése az a bér, amit a jó hír közlője kapott. Tehát eredetileg ez a szó, hogy euangelion, ez a görög szó, ez a bért jelentette, a fizetséget. Tehát például elment a hadvezér a katonáival egy csatába, győzött, és aztán valamelyik katona, vagy egy rabszolga, valaki fogta magát és visszaszaladt. És elmondta a király udvarban, hogy győztünk. És akkor a király annyira örült, hogy adott neki, nem tudom én, egy darab földet ajándékba, hálából, hogy ilyen hamar, ugye nem volt más mód közölni a jó hírt, hogy ilyen hamar megtette ezt, ilyen hamar tudatta a jó hírt, vagy valamihez hasonló. Szóval a bér, a jutalom volt az evangélium. Később aztán, ahogy telt az idő, a jelentés tartalma a szónak változott, és már nem az ajándékot jelentette, hanem magát a hírt ez a szó. Fontos ezt tudni, mert így érthetjük meg igazán az evangélium szó igazi mélységét. Ahogyan eredetileg az evangélium a győzelemhez kapcsolódott, úgy a keresztény evangélium is győzelmet jelent. Azt jelenti, hogy Isten legyőzte a bűnt. legyőzte a sátánt. Ez az evangélium, hogy van örök élet, van bűnbocsánat a számunkra. Ezt hirdetni meg jött el közénk Jézus. És aztán ezt megvalósítani, amikor az értünk adta az életét, ő teljesítette be. Ez volt Krisztus egyik legfontosabb üzenete. Máté evangéliumában többször olvassuk, hogy bejárta ezt vagy azt a vidéket, tanított zsidagógáikban, és hirdette a mennyek országának evangéliumát. Ez többször elő is fordul az evangéliumokban. Ezek alapján tehát az evangélium Isten győzelme Krisztus által a bűnök, a világ, a sátán erői fölött. A mennyek országának evangéliuma, hogy Isten szeretete, békéje legyőzi a bűnt, a haragot, a gyűlöletet és bűnbocsánatot hoz az emberek közé. Egy merőben más világ kezdődött visszafordíthatatlanul Jézus Krisztus eljövetelével. Többször hallottam, legutóbb egy lelkész kollégám mesélte, hogy tehát több alkalommal ez előfordul, és mikor legutóbb hallottam, akkor éppen egy kollégám mondta, hogy elmentek táborozni, és a táborban egyre másra mentek az alkalmak. Éneklés, áhítat, előadás, és így tovább, és az egyik este annyira jó volt a hangulat, és annyira átélték Istennek a jelenlétét, Isten dicsőítése közben, hogy a lelkész gyereke odafordult az apjához, és azt mondta, hogy apa, ez már a mennyország? A mennyországban vagyunk. És most úgy tűnik, hogy ó, milyen gyerekes, meg milyen kis buta, de valójában nem az. Mert ott, akkor, abban a pillanatban valószínűleg kívül tudtak magukon rekeszteni minden testi dolgot, minden hitványságot, és teljesen betöltötte őket Istennek a békessége, a szeretete. És úgy tudtak örvendezni, hogy minden más, ami földi, ami gonosz, az kívül maradt rajtuk. Úgyhogy bár itt voltak ebben a testben, de mégis majdnem, hogy megvalósult néhány percre az a mennyei dicsőség, amiben örökké majd részünk lesz. És nem véletlenül szoktuk mondani olykor, hogy amikor éneklünk, bekapcsolódhatunk a mennyei kórusba is. Hogyha ez sikerül megvalósítani, és ez nem attól függ, hogy rossz hangom van-e, fa hangom van-e, vagy sem, hanem hogy milyen az én szívem állapota. Mert ha olyan, akkor valóban azt élhetem meg, hogy ez nem csak egy ének, amit kiválasztott a lelkész, hogy énekeljünk el, hanem a szívem rezonál rá, és ott vagyok az Úr előtt. Szóval egy merőben más világ kezdődött Jézus Krisztussal, és a gyülekezetben, az alkalmakon, de különösen az istentiszteleteken fontos lenne, hogy valami hasonló történjen. Az istentiszteleten azért éneklünk, mert tudjuk, hogy a mennyben is énekelnek. És aztán imádjuk az Urat, mert ott is az történik. Benke Gyurka bácsi, már mondtam többször, hogy engem tanított a teológián, és mindig azt mondta, nagyon jól megjegyeztük, mert nagyon bölcs és szép hasonlat, hogy a gyülekezeti vasárnapi istentisztelet az a gyülekezeti élet szívverése. Annyira jó példa. És akkor elmagyarázta, hogy amint a szív pumpálja a vért folyamatosan, ugyanúgy kell, hogy éljen a gyülekezet is az istentiszteleten. Bejön a gyülekezet a templomba vasárnap, kicsit talán elfáradva, lepusztulva, ki hozza a maga terheit, egy hétnek a nyomorúságait, és itt feltöltődik, és aztán kimegy vissza. És ha jól töltődött fel, akkor ezt az örömöhírt, ezt tudja sugározni is kifelé, mások felé, munkatársak, barátok, rokonok, család felé. És akkor ugyanezt mondta, hogy olyan, mint amikor a szív mozgatja a vért, bemegy a tüdőbe, kimegy a széndioxid, bejön az oxigén, végigmegy az egész testen, és megújítja. Megújítja az egész testet. Ugyanígy kell, hogy az Isten tisztelet is megújítsa az egész gyülekezetet. Nos, az evangélista feladata az, hogy ezt a munkát végezze. A legnagyobb megújító erő ugyanis maga a Krisztus szabadításáról szóló örömhír. Amikor valaki unja hallgatni az evangéliumot, hát az nem egy jó jel. Amikor valaki unja hallgatni azt, hogy már megint arról van szó, hogy a Krisztus meghalt meg feltámadt, az nem jó dolog. Amikor valakinek ez unalmassá válik. Az evangélium ugyanis a legfontosabb lelki táplálékunk, erőforrásunk. Ugyanakkor tudjuk jól, hogy a testnek nem csak oxigénre van szüksége, hanem sok másra is, például élelemre, vízre, pihenésre, alvásra. De azért az oxigén nélkül bírjuk a legrövidebb ideig. Na most ugyanígy van a keresztény életben is, a gyülekezeti életben, hogy a gyülekezeti tagoknak szükségük van az evangéliumra, mint a testnek az oxigénre. És amellett van szükség feddésre, buzdításra, vigasztalásra, reménységadásra, intésre. Mikor melyikre? De az evangélium az mindig kell. Ezzel együtt tudjuk, hogy az evangélium hirdetése legalább ennyire a külvilágnak is szól. Az evangélium hirdetése az emberek hívása Krisztushoz. És amikor evangéliumot hirdet valaki, fontos, hogy tudja, mit csinál. Ahogy az előbb mondtam, a szó eredetét felfedve, az evangélium győzelmi hír. Isten győzött Krisztus által a bűnök és a halál fölött. És az evangélium hirdetésénél ezért nagyon fontos először a tényfeltárás. Elmondani azt az illetőnek, aki még nem ismeri az Urat, hogy milyen helyzetben van. Ugyanis rengetegen nincsenek tudatában az elveszett voltuknak. Nem is csodálkozom rajta. Vannak testvérek olyan emberek, akik Krisztus nem ismerik, kimondják magukról, hogy ők ateisták, és sokkal tisztességesebb, becsületesebb, jóra valóbb emberek, mint közülünk sokan, mint mondjuk én. Vannak ilyenek. Na az ilyeneknek hogy mondjuk el, hogy figyelj csak, te nagyon bűnös vagy. Sokszor találkoztam már ilyenekkel. Volt, aki elmondta akkor, volt, aki jóval később, hogy neki mennyi fejtörést okozott, amikor ő erről hallott, mitől vagyok én bűnös, mi az én bűnöm, mi a baj velem. És akkor elkezdik ugye ilyenkor sorolni az emberek, hogy nem öltem, nem loptam, nem voltam börtönben, de vannak tényleg annyira jóra való emberek, akik bennünket is megszégyenítenek. Na az ilyennek hogy mondjuk el, hogy neked szükséged van bűnbocsánatra, mert azt mondja, én nem értem, milyen bűnöm van. Mi a baj velem? Most ilyenkor fontos megértetni, hogy az ember Isten nélkül elveszett állapotban van. Ez teljesen mindegy, hogy valaki helyel közel jó-e vagy nem jó, a maga értékítélete szerint, vagy akár még az egyház értékei ítélete szerint is, egy tisztességes embernek mondható. De Jézus Krisztus nélkül, Isten nélkül sajnos nem élünk. A testünk létezik, növekszik, öregszik, romlik vagy javul, de összességében elveszettek vagyunk. Isten, aki bennünket szeretetből, szeretetre teremtett, ha vele nem vagyunk kapcsolatban, akkor hiába minden. És természetesen ehhez el kell mondani azt is, hogy tudnod kell, barátom, hogy mi lesz majd a földi élet után. Mi lesz majd? Azt szoktam mondani példaként, amikor valaki azt mondja erre, hogy hát majd lesz valahogy. Hogy figyelj csak, én még a moziba sem megyek el úgy, hogy nincsen jegyem. Pedig annak aztán nincs tétje. A moziba is úgy megyek el, hogy veszek jegyet. Mehetnék úgy is, hogy elmegyek, aztán hát, ha beengednek, igaz? Lehetne menni. Ha nem engednek be, hát akkor majd vetítik 2 óra múlva is azt a filmet, vagy holnap, akkor legfeljebb veszek rá. Tehát ennek a dolognak nincsen tétje. Mégis fontosnak tartjuk, hogy ha utazunk a vonattal, a busszal, akármi, hogy megváltsuk a jegyet. Akkor mi most ebből a világból képesek lennénk úgy elmenni, hogy nem tudjuk, mi lesz? Ahonnan nincs visszaút? Én nem mernék. Én nem merném az örökké valóságra úgy lehújni a szemem, hogy majd lesz valahogy. Erre nem lehet mondani azt a szokásos népi bölcsességet, hogy úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Mert itt az örök élet a tét. És amikor az evangéliumot elmondjuk, akkor fontos ezt is elmondani. Meg azt is, hogy ezzel nem rettegtetni akarunk senkit, hanem éppen azt elmondani, hogy Isten annyira szeret, hogy Jézus Krisztust már akkor elküldte, érted, amikor te még azt se tudtad, hogy ő létezett egyáltalán. már akkor előre odaadta az életét, érted, értünk. Ha mindezt hitelesen, szeretettel el tudjuk mondani, már is elvégeztük az evangélista munkáját. És itt el is érkezünk oda, ahol hétfőn elkezdtük, hogy van-e ma ilyen tisztség az egyházban, mert Pál apostol erről beszél. Hát ez már több esetben előfordul, mint a próféta, ismerek is ilyeneket, felekezetenként néhány ember van. Református egyháznak is van néhány ilyen evangélizációs, evangélista lelkipásztora, az evangélikus egyháznak is van, októberben az evangélikus evangélizációs lelkipásztor Szeverényi János fog is itt közöttünk szolgálni, itt ezen a szószéken, azt hiszem talán október 14-én. De nem jellemző, nem sok van belőlük. Nem tudom, van-e néhány tíz, nem biztos. Az elmúlt évtizedek egyik leghíresebb evangélistája Billy Graham volt. Az egész világot bejárta és hirdette Krisztusról, bűnbocsánatról, üdvösségről szóló üzenetet. Nagyon sokan ennek hatására határozták el, hogy új életet kezdenek. Nálunk is lesz majd szeptember 19-től kezdődően evangélizáció, valaki fog jönni, hogy hirdesse Isten örömüzenetét nekünk. És fontos, hogy az evangélizációnak ne csak az egyik része valósuljon meg, azaz, hogy a hívők hitükben erősödjenek, hanem a másik része is, amikor olyanok, akik Krisztust nem ismerik, ide bejönnek, és ezt a jó hírt meghallják. Úgyhogy itt megint végezhetjük az evangélista munkáját, ha szomszédba, boltba, barátok közt, itt-ott elmondjuk, hogy milyen remek alkalom lesz, szeretettel várunk téged. És hogy ki az evangélista a gyülekezetben, az a helyes, az egészséges, ha a maga módján mindenki az. Van, akinek csak annyi a feladata, amit az előbb is mondtam, hogy hívjon másokat. Ilyen volt András apostol. Nem nagy dolog történt, hanem csak azt mondta másoknak, figyelj, megtaláltuk a messiást. Ó, ne beszélj már ilyeneket, gyere, megmutatom. Ennyi volt a dolga. De hát lehetettől többet? Hát ki térít meg bárkit? Én? Az Úr. Ahhoz, hogy valaki megtérjen, hogy a bűneitől megszabaduljon, Jézus Krisztussal kell találkoznia. És ha valaki ezt megteszi, hogy hívja Krisztushoz, óriási apostoli dolgot tett. Legalábbis András apostol ezt biztosan cselekedte. Van, akinek az a feladata, ennél több, ha ezt lehet többnek nevezni, hogy tegyen bizonyságot is arról, hogy maga Krisztus mit jelent a számára. De nagyon fontos mindezekkel együtt az empátia, a szeretet. Nem szabad erőszakosnak lenni, hanem amint korábban volt róla szó, fontos a hiteles élet, hogy mások inkább vágyakozzanak Krisztust követni. Az evangélista munkája nem könnyű, hiszen mindig a saját egzisztenciáját is felfedi. Amikor valaki Krisztusról beszél, akkor magáról is beszél. Önmaga nélkül hiteltelen. Ha nem tudja elmondani, hogy hát nézd, az én életem is így meg így változott, akkor lehet mondani, ó, ez csak ilyen papi beszéd, ilyen lelkészi beszéd. Azokat azt akárki elmondhatja. Sajnos vannak, akik így gondolkoznak. De ha oda tudom tenni a saját életemet, alátámasztandó példaként, akkor az már sokat jelent. És hát, mivel a Krisztus evangéliumát sokan nem örömmel fogadják, vannak, akik kigúnyolnak, ezért valóban nem egy olyan könnyű szolgálat és feladat az evangélista szolgálata. De Jézus Krisztus azt mondta, azt ígérte, hogy aki vallást tesz ő róla az emberek előtt, arról majd ő is vallást fog tenni a mennyei atya előtt. Hát segítsen meg bennünket az Úr abban, hogy az evangélista munkáját is tudjuk végezni képességeinkhez, küldetéseinkhez méltóan. Nem kell nekünk versenyezni, nem kell nekünk jobbnak lenni, mint a másik, csak azt tenni, amit ránk bízott az Úr, de azt hűséggel. Ebben áldjon meg Isten. Amen. Urunk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy szeretettel beszélsz hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezek a dolgok, amikről az elmúlt napokban, ma is hallottunk, máskor talán megterhelnek is. Nagy súlyként nehezednek ránk, hogy nekünk mennyire fontos, mennyire szükséges bizonyságot tenni, mennyire nélkülözhetetlen a misszió végzése. Sokunk olyan jó, hogy te mindent olyan egyszerűvé teszel. Nem vársz el tőlünk olyat, amit mi nem tudunk megvalósítani, de azt elvárod, hogy amire képessé tettél, és amire alkalmat készítesz, ott legyünk bátrak, és cselekedjük, amit kell, amit szükséges. Így kérünk téged, Urunk, hogy már most készítsd elő majd az evangelizációt itt a gyülekezetünkben, és hozd elénk, Urunk, azokat, akiknek a szívét elkészítetted, nyitottá tetted. Hát, Urunk, hogy tudjunk velük beszélni hitelesen, a te szereteteddel, tudjuk őket hívni abba az irgalomba, bűnbocsánatba, amiben mi is részesültünk. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy a most következő úrvacsorára te készíts fel bennünket, és adurunk, hogy ott is a kegyelem asztalánál hadd erősödhessünk a veled való közösségünkben. Olyan jó lenne, Urunk, megacélozódva hazamenni majd a templomból, felvértezve a te lelked által a további szolgálatra, egészen addig, amíg elszólítasz ebből a világból, és mi boldogan mondhatjuk, hogy megyünk hozzád, és köszönjük, hogy megmentettél. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik előre mentek, a gyászolókért, akik itt maradtak, vigasztald őket, segíts élő reménységet találni. És imádkozunk azokért, akik számára talán emberileg nincsen reménység, akik szinte biztosan tudják, hogy megvannak számlálva napjaik, hetek vagy hónapok vannak hátra. Ha ez kedves előtted, adj nekik gyógyulást, és cselekedj velük csodálatosan, és ha mégis másképpen döntesz, hívd őket haza a te irgalmadba, a te szeretetedbe. Így kérünk téged, Urunk, hogy a te áldásod hadd nyugodhassék meg mindnyájunkon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.